11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon szólt az igazságtételről is. Megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellétei Barna Márton felesége felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárt élő környezetért felelős miniszteri jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagy ipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedűs Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Visszautalja a Tisza párt a Váberer Györgytől származó 100 millió forintos támogatást, közölte a leendő miniszterelnök közösségi oldalán. A nagyvállalkozó erről az ATV műsorában beszélt. Magyar Péter hangsúlyozta, még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát a Tiszához kössenek, és bárki úgy érezze, hogy így bármilyen előnyt szerezhet. Az amerikai elnök bejelentette, hogy 25%-os vámot vet ki az Európai Unióból érkező járművekre. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az Európai Unió nem tartja be a két fél között megkötött kereskedelmi megállapodást.
Az időjárásról.
Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
Az Európa Rádió híreit hallották. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet templomából. Igét hirdet Gál Sándor, esperes lelkipásztor.
Áldjon én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjon én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, a 81. Zsoltár első 3 versét énekeljük fennállva az új hónap kezdetén és anyák napján. Örvendezzetek az erős Istennek! Ma is jó lehetőségünk van arra, hogy végig gondoljuk eddigi, jelenlegi és jövőbeli életutunkat. Tegyük ezt, amikor a 249. dicséretet énekeljük.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szól hozzánk Istenünk igéje a Zsoltárok könyve 22. fejezetéből, a 22. Zsoltár 25. versétől a 31. versig terjedően. Mert nem veti meg, és nem utálja az elesettek nyomorúságát, nem rejti el orcáját előlük, segélykiáltásukat meghallgatja. Rólad szól dícséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Esznek az alázatosak, és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld legvégéig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá. Ő előtte borul le a népek minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Amen. Isten áldja meg az ő igéjét, és ő adja, hogy ezt ne csak meghalljuk, hanem szívünkbe tudjuk fogadni, és meg tudjuk tartani. Imádságban válaszoljunk most ezért az ő szavára. Mennyei Atyánk, dicsérünk téged, mert benned megvan minden jóság, szentség, tökéletesség, amire vágyik a mi lelkünk. Térdet hajtunk előtted, és alázattal csodáljuk a te végtelen nagyságodat ezen a reggelen is. Köszönjük, hogy megteremtettél minket, hogy részesei lehetünk a te gyönyörű világodnak, érezhetjük gondoskodásodat, odafigyelésedet, és ma különösképpen is hálát adunk azért a gondviselő szeretetért, amelyet az édesanyák lényén keresztül árasztottál az életünkbe. Hála legyen értük, Urunk! De felemeljük most tekintetünket, és dicsérünk téged, mert ahogyan az anya ragaszkodik a gyermekeihez, úgy ragaszkodtál féltő szeretettel mi hozzánk, és utánunk nyúltál bűnös voltunkban, hogy kiválts minket megérdemelt büntetésünkből, és örök életet ajándékozz nekünk. Méltó vagy ezért, hogy rólad szóljon minden dicséretünk, és királyi hatalmad előtt meghajtsuk fejünket. Bűnbánattal valljuk meg, hogy nem bíztunk benned mindig eléggé ahhoz, hogy elfogadjuk útmutatásodat, és nem éltünk hozzád hűséges, tiszta, bűntelen életet. Krisztus keresztjéért kérünk ezért, bocsáss meg nekünk, és terjeszd ki királyi uralmadat újra miránk. Használd ehhez szent igédnek szavát, hogy még erősebb hitet ébresz bennünk, és még nagyobb bizalommal tudjunk rád hagyatkozni életünknek minden napján. Jézus nevében könyörgünk, hallgasd meg imádságunkat, kérésünket, szent lelkeddel vedd körül életünket, és áld meg ezt a neked szentelt Isten tiszteleti órát a te kegyelmedből. Amen. Készítsük lelkünket Isten igéjének hallgatására, énekeljük a 297. dicséretünket.
Thank you.
Kedves testvérek, Isten ma is szól hozzánk igéje által, ezért olvasom azt és szent lelkének erejével hirdetem az ő üzenetét, úgy, ahogyan írva található Mózes 4. könyve 2. fejezetének válogatott verseiben. Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz. Izrael fiai mindannyian a maguk hadi jelvények körül táborozzanak, nagy családjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra körös körül táborozzanak. Keletre, napkelet felől legyen Júda táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Mellette táborozzék Issakár törzse. Azután következik Zebulon törzse. Júda táborának a seregei a nekik megfelelő helyen haladjanak, nekik kell elsőnek elindulniuk. Dél felől legyen Rúben táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Mellette táborozzék Simeon törzse, azután Gád törzse. Rúben táborának a seregei a nekik megjelölt második helyen induljanak el. Utánuk induljon a kijelentés sátra, a léviták tábora a táborok között, ahogyan táboroznak, úgy induljanak meg mindegyik a maga helyén hadi jelvényeikkel. Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadi jelvénye a csapatuk között. Mellette legyen Manassé törzse, azután következik Benyámin törzse. Nekik kell harmadiknak elindulniuk. Észak felől legyen Dán táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Mellette táborozzék Áser törzse. Azután következik Naftáli törzse. Dán táborának kell utoljára elindulniuk hadi jelvényeikkel. Így cselekedtek tehát Izrael fiai, pontosan úgy táboroztak hadi jelvényeik mellett, és úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagy családonként, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Amen. Kedves testvérek, az Új Szövetségnek az egyik könyve, a zsidókhoz írt levél, az ószövetségi nép életét és a mi új szövetségi életünket is egy vándorláshoz, vándorúthoz hasonlítja, mert valójában az is. Ez a mai napra kijelölt ószövetségi igeszakaszunk ebből a nagy vándorlásból egy konkrét térben és időben meghatározható helyzetjelentést ad arra nézve, hogy a zsidó nép a törvényadás helyéről, a Sínai hegytől hogyan juthat el az ígéret földjére, Kánoánba. Nem könnyű úton, a pusztai vándorlás útján, amelyben hosszú hetek és hónapok fizikai kihívásokkal tele adják meg az előrehaladást, olykor embert próbáló átmeneti nélkülözést szenvednek, máskor pedig mennyei csodaként élik át, és tapasztalják meg az Isten különleges gondoskodását. Most egy olyan fázis van előttünk, amely az előttük levő utat teljes mértékben meghatározza. Tulajdonképpen egy olyan mozzanatra koncentrálhatunk, amely ennek a meghatározott útnak a biztonságát, minőségét, ahogyan ma mondanánk, mert így divatos és így komfortos kifejezni, az életérzésüket szabja meg, amelynek ott lehet és ott kell lenniük a vándorlás során a lelkükben. Az út tehát nem egyszerű. Nem minden esetben magas komfortfokozatú, hiszen mégiscsak egy sivatagon kell átmenniük. Az időjárási viszonyoknak kitetten, de az út mégis rendkívül biztonságos, attól a nagyon egyszerű ténytől, hogy ennek az útnak meghatározott célja van, elérhető végállomása van, és jól tudjuk mindannyian a tapasztalataink alapján azt, hogy ez minden esetben erőt, újrakezdeni tudást, lendületet, inspirációt ad az életünkben. Nézzük hát a mai napon ezt a történetet, a saját személyes és közösségi élet lehetőségeink szem előtt tartásával. Lássuk azt, hogy mivel kezdődik. Hát nem a hadirendbe való állással, ami igazán meghatározza ezt a hosszú ige szakaszt, nem emberek közötti vitatkozással, amely sokszor felébred egy-egy társaságban, egy-egy csoportban, nem egymás méltatlan felmagasztalásával vagy éppen lekicsinlésével, mert Sámuel próféta megjegyzése szerint az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, az Úr meg azt nézi, ami az ember szívében van. És ezt tesszük is. Figyeljük a másik ember megjelenését, a pozícióját, az öltözetét, az autóját, a házakat, ki miben, mivel jelenik meg, és mit hagyott maga mögött otthon, és figyelünk a másik ember szövegére, a különböző megnyilvánulásaira. Testvérek, a biztos életben járás azzal kezdődik, ahogyan kezdődött ez a különleges vándorlás, hogy az Úr beszélt Mózeshez és Áronhoz, és már is rátalálunk a kavarodásaink fő okára, mert a legtöbb esetben, ami meghatároz, eltérít, felkavar bennünket, az az, hogy valaki más beszél, vagy senki nem beszél, és mi ez alapján indulunk, maradunk és éljük az életünket. Az életnek nevezhető egyéni és közösségi egzisztencia mindig ott indul, hogy a Szent Háromság Isten mond valamit. Mindennek ez a kezdete, hogy az Isten kinyilvánítja önmagát, szándékát és beszél. A teremtésnek is ez volt a titka, a menete. Az Isten szólt és lett. Az eltévedt ember jó értelemben a maga harcaival így volt. Az eltévedt ember és az emberiség egész léte ebben kapott reménységet és esélyt, amikor az örökkévaló Isten nem fordított hátat, nem hallgatott el, hanem előállt a kereső kérésével, kérdésével, hol vagy Ádám, vagy mit tettél Kain, vagy egyszerűen megszólította Ábrám. A nagy izraeli utazás ezzel indult tehát, az Isten szólt. Az Isten kijelentést adott a Sínainál, most pedig egy komoly menetelési rendet, haladási szabályzatot bocsájtott a rendelkezésükre. Nem ők találták ki, nem más népek kényszerítették rájuk, hanem az élő Isten gondolta ki, és az élő Isten adta tudtukra. Kedves gyülekezet, Isten szavának a hozzánk való eljutása nélkül reménytelen, esélytelen az elindulás, és kilátástalan az életünk minden területén az igyekezet. A hivatáskeresésben, a párkapcsolatokban, vagy egy nemzeten belül a megfelelő helyünknek a megtalálásában. Tehát óriási esély is, végtelenül komoly ajándék, hogy ezt láthatjuk sorra egymás után a Bibliában. Az Úr annyira figyelmes, annyira irgalmas és annyira jó, hogy szól. Hozzánk szól, rólunk beszél, és nekünk mondja el. Alkalmas időben, megfelelő ügyben a legszükségesebb és legfontosabb dolgokat. Engem boldogság tölt el valahányszor személyes életemben, a gyülekezeti szolgálatomban, a családi életemben, vagy éppen a közegyházi eseményekben átélem, hogy az Isten beszél hozzám, és arra méltat, hogy aztán általam is mondjon valamit. Fontos azt elmondanom, hogy Isten jól és mindig jót mond. Mindig és mindenhol. Ott is így történt annak idején a felolvasott ige szakasz által megjelenített, megelevenített korszakban. Az Isten nem visszafelé mutatott, nem sopánkodásra serkentette a népét, nem a bizonytalan jövővel rémizgette őket, majd meglátjátok és majd megtudjátok, hanem az Isten tűpontossággal, azt kell mondanom, hogy másodpercnyi precizitással ad eligazítást tervek, menetrendeknek megfelelően hadirendbe állítja. Kulcs szó ez ebben az ige szakaszban, hadirendben, menetrendbe, menetelés rendjébe állítja az övéit. Felhívja őket arra, hogy ki a saját hadi jelvényének, törzsi beosztásának, családi rendjének megfelelően álljon elő, álljon rendelkezésre. Mert ha ez a rendelkezésre állás hiányzik az ő népe akkori és mostani tagjainak az életében, akkor abból csak kavarodás és baj lesz. A rendelkezésre állás azt jelenti, amit Ézsaiás mondott, itt vagyok, Uram, küldj el engem. És ez gyönyörű. Nagy családok, törzsek, speciális adottságokkal, egyéni gyengeségekkel, kisebb-nagyobb létszámmal, eltérő erőnléttel, bátorság szinttel áll elő és áll rendelkezésre. Testvérem, vedd komolyan, hogy ki is vagy valójában. Nem kevésbé azt is, hogy kikhez tartozol, kiket bízott rád az Isten, és kikre bízta az életedet. Egészen komolyan. Társad, gyermekeid, unokáid, rokonaid, lelki testvéreid, egyházad, gyülekezeted, nemzeted speciális hadi jelvénye alatt kell megfelelően viselkedned. Tudnod kell, nem csak elszántsággal, hanem mély elcsendesüléssel, mélyen tudnod kell, kikhez tartozol, és éppen ennek érdekében menj vissza, bocsánatot kérni, bocsánatot adni, újra tervezni, mert akik együtt úrvacsoráznak, azok nem mondhatnak egymásról lekicsinlő, bántó megjegyzéseket a legfeszültebb pillanatban sem. Valami egyeztetés kell legbelül az Isten szavának megfelelően és egymás között is. És harmadszor az Isten szabott rendjét komolyan kell venni, az életvitel szerint is alkalmazkodni kell hozzá. Azt szoktuk mondani, hogy fejben dől el, mi mondjuk azt, hogy lélekben dől el. Nem a szavakkal való játék ez, hanem a biztos kezdetnek és a biztos folytatásnak a feltétele. Lehet, hogy ott dől el, de nem ott valósul meg. Az életvitel szerint alkalmazkodni kell hozzá. És ez azt jelenti, hogy Ha ezt tesszük, az Isten kijelentése szerint gondolkodunk a fejünkben, a lelkünkben és az életvitelünkben, akkor meglátjuk, és eleve tudjuk azt, hogy megvan a dolgoknak a közepe, a mindent meghatározó közepe, az a tájékozódási pont, ahonnan elindulhatunk, ahova visszaérkezhetünk, ahova hozzámérhetjük a távolságokat, az idő múlását. Megvan a közepe az életednek. Megvan a közepe az életednek? A házad népe életének? Vagy egyszerűen csak te vagy középen, vagy azt gondolod, hogy te vagy középen az idegeskedésekkel, a félelmekkel, a nagyra tartott tehetséggel? És csodálkozunk, hogy szétesnek a dolgaink, megromlanak a kapcsolataink, amit egyik nap felépítünk, a másikra összeomlik, előre haladunk egy nagy szakaszt, és arra kelünk másnap, hogy az az érzésünk, hogy két napnyival visszább tartunk. Ez a mai nap felolvasott ige szakasz, és a megjelölt hadirend rengeteg üzenettel bír. Azt a sok között itt is, hogy Isten szabja meg, hogy ki mellett vándorol. Isten szabja meg, hogy mikor indulnak el a különböző nagy családok. És ha figyelmes bibliaolvasók vagyunk, rájövünk arra, hogy menet közben voltán változás és változtatás, de ez sem az egyéni okoskodás, gyűlölködés vagy érdek által jött létre, hanem útközben is az Isten rendelkezése szerint történik ez. Hát hogy néz neki egy zenekar vagy egy kórus, ha nem a karmester irányítására, jelzésére, intésére, mozdulatára, vagy egyszerűen csak a tekintetére lépnének be az énekesek és a hangszeresek. Nyilván a harmónia helyett diszharmónia és a taps helyett szégyen következne. Jegyezd meg, az Úr vállalja a vezetésedet, Isten elvállalja a vezetésünket, de ő nem össze-vissza kalimpál. A legfontosabb ebben a felosztásban, amit felolvastunk, az, hogy van ugyan, aki elsőnek, és van, aki másodiknak indul, és ott van az is, hogy ki kivel indulhat el, még az is megvan szabva, hogy ki az utolsó a csapatok között. Hova tovább, még az égtájak is meg vannak jelölve, ami szerint el kell rendeződni a kiválasztott nép nagy családjainak. Ki van osztva, de ami mégis mindent visz, ami átütő, az az, hogy ha valaki ránéz Izraelnek erre a vonuló seregére, akkor azt látja, hogy az egész társaság legközepén a szent sátor van. Nem nehéz kivenni, különösebb technikai segítség nélkül is. A felolvasott szakasz gyönyörűen leírja, hogy a menetnek a legközelpén a szent sátor van, vagyis a rendező ereje nem a születési sorrendből van, nem a törzseket alkotó létszámok adják meg, hogy ki az, aki a legnagyobb törzs, ki az, aki a legkisebb, hanem az Isten megígért és valóságos jelenlétének a függvénye. Középen mindent meghatározó, mindent eligazító módon az Isten van. Minden hozzá képest rendeződik. Minden és mindenki ebben a népben ő hozzá mérten kap védelmet. És a szent sátorhoz való közelség vagy távolság ad lendületet, visszafogottságot, ez adja meg a tempót, az irányt, az összetartozást, a családok egymás utániságát, egymás mellettiségét. A szent sátor, az Isten, a nyugalom napja, az eligazodás. A most olvasott és még nagy részében hátralevő napi igék szerinti kiosztásban a római levél tanítása szerint, ami középen van számunkra, az nem más, mint a Jézus Krisztus általi megigazulás, a kegyelemből hit által való megigazításnak a ténye, ami a keresztény ember arculata, életrendje, megjelenése, előrehaladása, kudarcokat és eredményeket való feldolgozni tudása. Isten ma hazaenged bennünket erről az Isten tiszteletről, vagy néhány perc múlva felállnak a hallgatók majd az Európa Rádió hallgatásából. Nézzük csak meg a családjainkat. Vegyük komolyan fontolóra Isten szava szerint a gondolkodásunkat, a kapcsolatokat, a javainkhoz való kötődésünket. Nézzük csak meg bátran, ne úgy, ahogyan a szociológusok, vagy a szociális munkások, vagy ahogyan a társadalom változó rendjében kitűzik. Nézzük meg, vizsgáljuk meg a szülő-gyermek viszony brutális felborulását. Lássuk meg a személyiség biztonság helyett a személyiség zavaros életeket. Vizsgáld meg a vasárnapodat. Intézkedj. Intézkedj ennek megfelelően, és rendezd a soraidat, mert azt látjuk ma, nem csak általánosan Európában, a világban, vagy Magyarországon, hanem az Anyaszent Egyházat alkotó emberek életrendjében is, hogy a központ, a nyugalom napjának a ténye, a Szent Sátor egyik megnyilvánulási formája milyen fokon sérült. Lássuk be, hogy intézkedünk a nyugalom napján, pedig a törvény tiltja, az evangélium magához vonzva azt mondja, hogy ne tegyünk ilyeneket, vásárolunk, keressük az élvezetes időtöltést, ahelyett, hogy leülnénk, akár kétszer is, ahogyan az őseink tették. Én még úgy nőttem fel, pedig nem olyan régen volt az, hogy reformátusnak lenni azt jelenti, hogy megyünk az Isten színe elé, az Isten tiszteletre délig és délután is. Mi lenne, hogyha a Szent Sátor mértékletessége és irányadó volt a szerint, türelmesen olvasnánk a Bibliát, az igét, ha nem értjük kétszer is, vagy megvennénk és olvasnánk a magyarázatos Bibliát, vagy hozzáolvasnánk az áhítatos könyvek üzenetét. Mi lenne, ha a házad népének beszámolnál, mit tett veled az Isten? Mit tett veled nem csak az Isten tiszteleten kapott üzenetben, hanem a hét során? Csak egyszerűen leülnénk, ma már nincsenek kispadok, kényelmetlen székek, beülnénk a kényelmes fotelokba, vagy az ebédlő asztalokat körbeülve elmondanánk egymásnak, hogy mit tett velünk az Isten a hét során, milyen megrázkódtatásért, milyen felemelő dolgokat adott az Isten. Az igazság az, hogy ehelyett a vasárnap a mindenes. Alázattal és őszintén mondjuk, ami nem fér be sehova, az mehet a vasárnapba. Ami nem fér be sehova, indulat, düh, időtöltés, tennivaló, gyerünk, seperjük be a Szent Sátorba. Vasárnap a választás napja, vasárnap a főzés napja, az utazások napja, pedig a biztonságos haladás és megérkezés nagy előfeltétele, az, hogy a sátor, az Isten, a vele való életünk, gondolkodásunk középen van. Tehát aki jó irányba akar haladni, és szeretne megérkezni, egy olyan földi életet eltölteni, amikor nem csak elhasználja a krediteket, az időt, a lehetőséget, hanem felhasználja, és betöltekezik vele, élvezi, éli, boldogan éli az életet, annak tudomásul kell venni, hogy ez a prédikáció kevés lesz. Az Isten tiszteleten való egyébként dicséretes jelenlét, vagy annak a meghallgatása kevés lesz. Az rendezi a sorait térben és időben és a cselekvésében, aki ebben a tudatosságban él. Akkor indul el, azokkal halad és úgy halad, ahogyan a Szent Sátor középen meghatározta Izraelnek a haladását és a hadirendjét. Szépen hallgattuk az elmúlt héten a konfirmandusainkat, ahogyan felmondták a vizsgára való előkészületre a válaszokat, én is vagy 17-szer hallgattam ennek az igazságát, hogy a Szent Sátor középen való haladása, az Isten életünket meghatározó szava, a nyugalom napjának a ténye, a középpont, a gyülekezet. A gyülekezetet így határozták meg a fiatalok, a leírtak szerint, a gyülekezet az egyház tagjaiból áll, a gyülekezetet az egyház tagjai alkotják, akik szeretett közösségben élve együtt hallgatják az igét, élnek a sákramentumokkal és adományaikkal, fenntartják az egyházat, és segítik egymást. Ennyire egyszerű és ennyire fennkölt. Kedves testvérem, keresd a bajaid okát, a keserűséged forrását, keresd és meg fogod találni, biztosan megtalálod, mert én is itt találom meg, itt van, a vonulási rend megtörésében, a haladási rend megszegésében, amikor jobban tudjuk, vagy amikor mások jobban tudják, és mi ezeknek engedünk. Nem leverten kell megérkezni a vasárnapba, és nem csüggetten kell tekinteni a középpontra, ami aki nem más, mint a megváltó Jézus Krisztus személye számunkra, hanem megújulva és lendülettel, megalkuvásmentesen kell elindulni a középponttól. Ez a centrális, centralista gondolkodás, ha úgy tetszik, ez az, ami megváltoztatja az életünket és megadja az esélyünket. Nem beesni kell a középpontba, hanem elindulni a középpontból. Református zászlóval, amelynek rengeteg kifejező és eszméltető üzenete van, a családi címerrel, a lélek és az ige által megerősített hittel és a tisztán látással, szép hadirendben. Nem csak a következő vasárnapig, az is nagyszerű program, amikor táborhelyről táborhelyre halad a sereg, a kiválasztott gyülekezet. Ez is óriási dolog, ez a szakaszolás, hiszen tudjuk a folytatást a pusztai vándorlásból, hogy Isten szép jelzéseket ad, akkor nem harangszó volt, és nem időmérő óra lehetőség, hanem a felhő és a tűzoszlop jelző ereje. Többről volt itt ennél szó. Ez csak eszköz volt, az eligazítás eszköze, a megbátorítás eszköze, vagyis nem csak a következő vasárnapig fog vezetni az Isten, hanem szépen, rendben, egészen Kánoánig. Lesznek küzdelmek, lesznek próbatételek, lesznek ünnepi felemelő pillanatok, de a cél a legbiztosabb. A választott nép, a hadirendbe állított és a hadirendbe állt nép eljutott Kánoánig. Nekünk meg Krisztus által a mennyországig kibiztosított útunk van. Miért tennénk más célt? Miért elégednénk meg kevesebbel, és miért roncsolódnánk és roncsolnánk másokat ideiglenes célokkal, amikor a legnagyobb, a legdicsőségesebb, a legmegnyugtatóbb és a legbiztosabb a rendelkezésünkre áll. Higgyük el, hogy Isten vezet bennünket, vezeti a személyes életünket, a családunkat, azt a gyülekezetet, ahova tartozunk, a református egyházat is hajlandó vezetni az Isten, és a magyar népet is, igéje és szent lelke által csak hadirendbe kell állnunk. Békességesen, rákoncentrálva, minden időben, minden viszonyok között őt középpontnak tartva. Amen. Mindenható Atyánk, köszönjük a Te tekintetedet, amellyel észrevettél bennünket, és számon tartasz minket. Hálások vagyunk azért, hogy nem csak egy történelmi eseményről olvastunk, hanem egy világ életrendet meghatározó szabályról, amit Te rendeltél a javunkra. Hálások vagyunk azért is, hogy az életünknek lehet közepe, Te magad vagy az, egyértelművé tetted Jézus Krisztusban az ő értünk hozott áldozatában, megbizonyítottad irántunk való szeretetedet, és egyértelművé tetted a kegyelmet. Hálások vagyunk, mennyei Atyánk, azért is, hogy a mai korban, a mi hétköznapjainkban és a mi ünnepnapjainkban is egyértelmű a Te uralkodásod. Bocsánatodat kérjük, hogyha akár a csüggedés, akár az önbizalom kivet bennünket abból a szép hadirendből, haladási rendből, amelyet Te rendeltél el számunkra, konkrétan és személyesen. Mindenható Atyánk, kérve kérünk, hogy segíts ma hálát adni az édesanyákért, akik világra hoztak bennünket, akik felneveltek, könnyebb vagy nehezebb időszakokban. Imádkozunk azokért, akik az anyaság ajándékára vágynak, de nehézségekbe ütközik az életük, a fogantatás csodája. Könyörgünk azokért az édesanyákért, akiknek megromlott életű gyermekük szomorítja az életüket, akik betegként ápolják a rábízott gyermek életeket, vagy felnőttkorú gyermek életeket, akik úgy programozzák az életüket, hogy minden másról lemondanak azért, hogy ezt a küldetésüket tudják teljesíteni. De könyörgünk, mennyei atyánk, a magyar családokért, a keresztény családokért, a nem keresztény családokért, annyi romlási lehetőség van ma, ami megtámadja ezt a szent közösséget, amit te rendeltél el, annyi identitászavar, annyi külső körülmény, annyi inger, amely széttépi és felroncsolja az eredeti szépet. Könyörgünk éppen ezért, hogy az édesanyáknak legyen társuk, legyenek édesapák, és legyenek olyan viszonyulások több nemzedékeket egybe ívelően, egybe kötően, amelyekben nyugodtan nőhet fel az új nemzedék. Urunk, nem szeretnénk kiadni a kezünkből a születendő gyermekeket, ifjakat, ránk biztad őket, hogy életvitelünkkel példát adjunk nekik, ahogyan viszonyulunk a világ dolgaihoz, egymáshoz, azzal szabjuk meg az utat, az irányt számukra. Hallgass meg a mi imádságunkat a saját házunk népéért, az Anya Szent Egyház népéért, mindennél rosszabb lenne, hogyha nem a helyünkön lennénk, és nem a megfelelő időben, a megfelelő helyre állnánk, a megfelelő égtájra, megfelelő kapcsolatokba. Könyörgünk a magyar nemzetünkért, hogy ne egyszerűen elhallgató nemzet legyen, vagy kiabáló, rikácsoló nemzet, hanem olyan, amelyiknek a gondolkodása középpontjában mégiscsak te vagy, mindennel együtt, minden ellenére. Drága Istenünk, bízunk benned, és arra kérünk, hogy erősíts meg hitünkben, megváltottság tudatunkban, hogy teljesíthessük küldetésünket, és úgy haladjunk az életünk során, hogy megérkezzünk a mennyi csőségébe Krisztus érdeméért. Most pedig arra kérünk, hogy a csend ideje alatt segíts megfogalmazni könyörgésünket, hálánkat és bűnbánatunkat, és fogadd kedvesen azt. Jöjjetek együtt is, hangos szóval is imádkozzunk, úgy, ahogyan arra az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Záró énekünket énekeljük, amely a 831. dicséret.